Thomas Piketty könyve, új könyve, tehát az egyenlőség rövid története kapcsán a témánk a gyarmatosítás és rabszolgatartás, és ennek a gazdasági hatásai. Haitinál, hogyha megnézed azt, hogy 2020-ban mennyi pénzt tett volna ki ez, amit kell fizetnie Franciaországnak, akkor az ugye ilyen 30 milliárd euró, és ez ennek az országnak egy elképesztő nagy érvágás. A francia oldalon pedig 1%-át teszi ki az államadósságnak. Tehát lényegében egy ilyen tényező, de hát nem egy extra nagy tényező, nyugodtan eltekinthetne tőle Franciaország, attól még nem menne csődbe.
Tehát tudjuk hozzá, hogy ez a mai francia GDP-nek, tehát ugye ez nem arról szól, hogy Franciaország fejlődésében elhanyagolható tényező lett volna, mert ugye az 1820-as évektől ezt folyamatosan fizették, és akkor még a francia GDP nem volt ilyen magas, tehát akkor még ez egy jelentős tényező volt, hogy ez befolyt Franciaországba, csak közben annyira meggazdagodott Franciaország, és annyira szegény maradt Haiti, hogy ma már Haitinek ez sok pénz, Franciaországnak ez kevés pénz, de a történelem során, a francia gazdagodás során ez Franciaországnak is sok pénz volt, és hát gyakorlatilag egy ilyen folyamatos függési helyzetben tartotta Haitit is, meg hát ugye az összes többi hasonló országot, de talán a legjobb példa erre Kuba, ami ugye szintén független volt, de hát ha valaki mondjuk, ugye hát sokat lehet szidni a Castro-féle forradalmat, meg hát ugye azt a kubai rezsimet, ami hát egy diktatúrát működtetett itt az elmúlt évtizedekben, de az, hogy ilyen sikeres volt a Fidel Castro-féle forradalom, hát ez nem kis részben azért volt, mert ez ugye meg kell nézni, hogy milyen volt Kuba előtte, és hiába volt egy független állam Kuba, tehát gyakorlatilag egy ilyen amerikai de facto gyarmat volt, ha jogilag már de jure nem is volt gyarmat, de hát ugye mindenki tudja, aki ezt valaha megnézte, hogy az 1930-as években is, meg a második világháború után egészen a kubai forradalomig, hát oda jártak az amerikai gazdagok nyaralni, kaszinózni, az ottani fekete emberek, azok maximum londinerként, meg prostituáltként tudták kiszolgálni. Tehát egy ilyen bordélyház és kaszinó volt a gazdag amerikaiaknak, és maguk a kubaiak elképesztően szegények maradtak. Ugye az összes kincsét, ugye cukornád, rum, stb. Ezt amerikai cégek kizsákmányolták, és hát amerikai maffiák voltak iszonyatosan aktívan jelen mondjuk Havannában, tehát az egészet, hogyha nézzük, akkor ez egy jó példa arra, hogy még akkor sincs vége a történetnek, amikor ugye a gyarmatok felszabadítása, meg a rabszolgák felszabadítása megtörténik, mert azért többségében a rabszolgaságot azért úgy a 19. században jogilag felszámolták, teszem hozzá a különböző nemzetközi szervezetek szerint mind a mai napig van rabszolgaság a világ jelentős részén, de jogi értelemben ez ma már nem létezhet. A gyarmatokat, meg ugye így Isten igazából a második világháború után szabadítják fel, tehát mondjuk ugye India megkapja rögtön második világháború után, aztán a közel-kelet-afrikai országok, és így szépen a második világháború utáni évtizedekben nagyon sok egykori gyarmat felszabadul, de ez nem jelenti azt, hogy az ő függésük megszűnt volna. Tehát ez gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy egy általános jogi függésből egy gazdasági függésbe kerülnek át ezek az országok.
Ki is mondtad, amit akartam, hogy jogi értelemben ugye megszűnik a egyéni szinten a rabszolgaság, függési értelemben pedig kihasználtsági értelemben, hierarchiában nem, és ország tekintetében pedig a gyarmat az megmarad, csak egy gazdasági jellegű gyarmat válik belőle.
Nem véletlen, hogy a gyarmat szót szokták erre használni. Tehát, hogy ugye a radikális kritikusai az ilyen típusú világrendszer elmélet és a nemzetközi gazdasági viszonyoknak nem véletlenül mondják azt, hogy a Magyarországon is a jobb oldalnak voltak ilyen transzparensei, hogy nem leszünk gyarmat. Korábban meg a bal oldalon volt ez a gyarmat szó meglehetősen erős, mert hogy egyszerűen sok mindenki azt látta, hogy azt a klasszikus jogi értelemben vett gyarmati függést, ez felváltotta egy nem jogi, hanem gazdasági típusú függést, tehát mondjuk ugye Mondjuk egy ilyen példát, van egy olyan ország, mint mondjuk, mit tudom én, Angola, vagy Csád, vagy valami hasonló szegény ország, aminek viszont rettentő sok ásványkincse van. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy mit tudom én, olaja van, vagy gáz, vagy valami ilyesmi. Bemennek oda multinacionális cégek, ezek tipikusan amerikaiak, nyugat-európaiak, kötnek egy szerződést a helyi uralkodóval, akinek ugye nincsen pénze arra, hogy meg technológiája sincsen, hogy kiaknázza ezeket az ásványkincseket, és akkor azt mondják neki, hogy mi majd jövünk, hozzunk ide fúrókutakat, meg nem tudom, kibányásszuk a rezedet, meg a kobaltodat, meg a nem tudom midet, és akkor cserébe adunk neked egy csomó pénzt. Na most, ugye az uralkodó elit meggazdagodik, de hát ugye nem nagyon oszt vissza a saját népének, a saját népe meg ugye próbálná ezt korrigálni, mindenfajta lázadások lesznek. Mit csinál akkor az uralkodó elit? Hát vesz egy csomó fegyvert, kitől, megint csak ugye a nyugat-európai fegyvermultitól, meg az amerikai fegyvermultitól, meg az orosz, meg a kínai fegyvermultitól, és akkor ugye már ott vannak a nyersanyagmultik, már ott vannak a fegyvermultik, ugye demokrácia tipikusan nincsen, hanem sokkal inkább az van, hogy életben tartanak helyi eliteket. Tehát gyakorlatilag teljesen tisztában vannak ezek a multik azzal, hogy neki ki kell egyeznie a helyi elittel, aki magához húzza ezeket az erőforrásokat. Itt ugye megemlíteném a híres Acemoglu Robinson könyvet, amiért buknak el a nemzetek, azért buknak el a nemzetek, mert ezek az elitek, ezek ugye úgy hívják az Acemogluék, hogy extraktív politikát folytatnak, magukhoz vonzák ezeket az erőforrásokat, szemben a sikeres országokkal, amelyeket ugye úgy hívnak, hogy inkluzív politika, ahol szétterítik ezeket az erőforrásokat. Nagyon kevés olyan példa van, ahol ez történne. Tipikusan az történik, hogy egy szűk elit együttműködik a multikkal, köt velük mindenfajta ilyen stratégiai megállapodásokat, és akkor évtizedeken keresztül gyakorlatilag a multik és az helyi kis elit játéka van. És ennek az az eredménye, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy hát itt hordószám öntjük a pénzt mondjuk egy Afrikába, és az afrikaiak olyan bénák, hogy ők nem tudnak fejlődni, hogy az ő hibájuk, mert bénák. Most a helyzet az, van egy csomó kutatás erre, ahol kimutatták, hogy minden egyes dollárra, amit a fejlett országok küldenek Afrikába, és ez lehet sok minden, tehát egyben benne van a külföldi működőtőke, a portfóliótőke, a segélyek, mindenfajta befektetések, minden egyes ilyen dollárra 10 dollár jön vissza a fejlett világba, profit formájában, és mindenfajta tőke kivitel formájában, tehát mondjuk hol tartja ez a helyi elit a pénzét, nem Angolában és Csádban, hanem tipikusan offshore-ban. Tehát a nyersanyagkereskedelem az Svájcon keresztül megy, a pénzét meg mondjuk, mit tudom én, Luxemburgban, Liechtensteinben, szintén Svájcban, a Man szigetén, mindenfajta offshore centrumokban, hogy sokkal több pénz megy ki ezekből a ezek egykori gyarmati országokba, tízszeres szorzó, mint amennyi oda bemegy. Tehát valójában nem arról van szó, hogy az afrikaiak, vagy a latin-amerikaiak, vagy ezek az országok, ezek bénák lennének, hanem továbbra is egy ilyen függőségi viszonyban vannak, csak ezek ma már láthatatlan szálak, ma már nem jogi értelemben vannak függésbe, hanem gazdasági értelemben.
Hát figyelj, nem kell afrikai országok messzeségébe, távolságába elutazni, azért eléggé komolyan felmerülnek az aggályok az olyan nagy beruházásoknál, mint a Belgrád-Budapest vasútvonal, vagy pedig a paksi atomerőmű, ahol szintén előnytelen szerződések születnek Magyarország részére, ami nagyon-nagyon sokáig eladósodottá teszi Magyarországot, kiszolgáltatottá. Itt látszik, hogy a vasútépítés, nem akarok politikát belehozni, vizsgáljuk ebből a gyarmati szempontból a dolgot. Itt látszik, hogy volt egy egyezkedési kísérlet arra, hogy máshogy oldják meg a technológiát, és egész egyszerűen azt mondta a kínai fél, hogy nem.
Igen, de hogy ugye itt, hogyha belehozzuk Kínát vagy Oroszországot, akkor ugye azért tegyünk említést arról, hogy ugye itt van például a német autóipari tőke Magyarországon, tehát ezek a függések abban az értelemben is fennmaradnak, hogy beragad mondjuk Kelet-Európa a nyugat-európai autóipar és elektronikának a hódudvarába évtizedekre, majd utána ez kibővül azzal, tehát hogy ugye korábban Tehát ezt az európaiak kezdték, ezt a gyarmatosítást, de aztán ne szépítsük, az amerikaiak is folytatták, tehát hogy ez tök ismert, hogy valami 50 körüli országban hajtott végre a CIA puccsot annak érdekében, hogy a saját nagyvállalataikat helyzetbe hozzák, vagy helyzetben tartsák. Most erről lehet egy külön adást csinálni, hogy mit tudom én, az iráni miniszterelnöktől kezdve a Dominikai Köztársaságig, és hány, 50. Volt egy jelentés az amerikai kongresszusban, úgy hívják, hogy a Church jelentés, ami a CIA-nak az ilyen típusú puccsairól szólt, és maga az amerikai hírszerzés a kongresszusi jelentésében dokumentálta, hogy ezek megtörtént esetek, tehát ezek nem konspiráció elméletek, hanem jól dokumentált esetek. Tehát kezdte Európa, folytatta Amerika, és ugye az előző adásban említést tettem arra, hogy nagyon gyorsan becsatlakoztak a japánok, tehát az egyetlen nem kolonizált, nem európai, nem nyugati országként a japánok hamar rájöttek, hogy ebbe a játékba nekünk be kell szállni, megszállják Mancsúriát, meg Ázsia nagy részét, és hát ugye a mai világban, ja, hát ugye hasonlót csináltak az oroszok, tehát ugye az oroszok hol kolonizáltak, hát ugye először Szibériát, tehát Szibéria az meg lett szállva Oroszország által, akkor még nem sejtették, hogy ott annyi gáz van, meg stb. Aztán ugye elindultak délfelé, tehát kolonizálták ezeket a sztánokat, ugye ott volt a nagy játszma nevű dolog, hogy ugye a britek vagy az oroszok tudják-e azt a térséget maguk alá gyűrni, ennek a végkifejlete lett bizonyos értelemben Afganisztán. Aztán ugye az egész Kaukázust maguk alá gyűrték, aztán sokkal később a Baltikumot, és Kelet-Európát. És aztán ugye a hidegháború alatt ez még nagyobbá vált. És ma meg Kína csinálja ugyanezt, tehát hogy ne legyenek illúzióink, ugye Kínában nincs elég művelhető terület mezőgazdaságra, és hivatagosodik Kína, nincs elég nyersanyaguk, bár sok van nekik, de ahhoz az ipari fejlődéshez nincs, amit produkálnak, és akkor szépen vásárolnak, mit tudom én, mezőgazdasági területeket, Etiópiában, bányákat, Kongóban, kikötőket, tehát hogy ma Kína ugyanezt csinálja, amit csináltak a nyugatiak korában.
Igen, így teljes az a kép, ahogy elmondtad. Csak említettem, hogy nem kell Afrikáig menni ahhoz, hogy ilyesmivel találkozzunk. Jó, kicsit elkalandoztunk az eredeti témától, de persze szerves része ez is, illetve kimenetele. Pont ezt szeretném, hogy az utolsó blogban a szünet után arról beszéljünk, hogy milyen lehetséges szenáriók vannak kompenzációra.